Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 19. Zsoltárunk első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 19. Zsoltárunk első verse így kezdődik, az egek beszélik. Kedves testvéreim, a 451. dicséretünk éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. A 451. dicséretünk mind a négy versét énekeljük. Száma nincsen, Uram, jó téteményidnek.
Nézzük, Atya hívó
Gyertek testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket, és aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását. A hitvallásunk Heidelbergi K.T. 42. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Fischer Péter presbiter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdések és feleletek a 10 parancsolat magyarázatát képezik, azon belül is a 8. parancsolat magyarázatát, amely így hangzik: ne lopj!
Mit tilt meg Isten a 8. parancsolatban? Nem csak azt a lopást és rablást tiltja meg, amelyet a világi felsőbbség is büntet, hanem lopásnak nevezi mindazt a gonosz cselekedetet és szándékot is, amely által fele barátunk tulajdonát akár erőszakkal, akár a jogosság látszata alatt magunkhoz akarjuk ragadni, mint például hamis súly, mérték, árucik, pénz által vagy uzsorával, vagy bármi más módon, amit Isten megtiltott. Ehhez számítandó még mindenféle fösvénység és Isten ajándékainak mindenféle hasztalan tékozlása is. Mit kíván Isten e parancsolatban? Azt, hogy fele barátom hasznát tőlem telhetőleg előmoltítsam, vele úgy cselekedjem, amint akarnám, hogy mások velem cselekedjenek, és hűségesen dolgozzam, hogy a szűkölködőkön szükségében segíteni tudjak.
Isten igéjére figyeljünk az elkövetkezendőkben, melyet Lukács evangéliumának 8. fejezetéből olvasok. Lukács evangéliumának 8. fejezetéből a 4. verstől a 15. versig terjedő szakaszból, ahol a következőket találjuk megírva. Amikor nagy sokaság gyűlt össze azok közül is, akik városról városra csatlakoztak hozzá, ezt mondta nekik példázatban. Kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik a sziklás földre esett, és amikor kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott. Majd emelt hangon hozzátette: akinek van füle a hallásra, hallja. Ekkor megkérdezték tőle tanítványai, hogy mit jelent ez a példázat. Ő ezt mondta: nektek megadatott, hogy értsétek az Isten országa titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. A példázat pedig ezt jelenti: a mag az Isten ígéje. Akiknél az út félre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög és kiragadja szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Akiknél a sziklás földre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak. Akiknél a tövisek közé esett, azok hallották az igét, de amikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek termést. Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Isten áldása, kegyelme legyen és maradjon rajtunk, és adja, hogy megérthessük hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, azért, mert szavad van hozzánk. Köszönjük azt a szót, amellyel vigasztaltad a mi ősszüleinket, Ádámot és Évát, ígéretet adván nekik arra, hogy a bűnből, a halálból és a kárhozatból elhozott a szabadulást. Dicsőítünk téged a testélet igéért, a te fiadért, Jézus Krisztusért, aki elhozta a megígért szabadítást. És köszönjük neked újból és újból a megszólaló, hirdetett ígét, amely által hívsz és vezetsz bennünket önmagadhoz, a veled való békességre a te fiad Jézus Krisztus által, és ezzel együtt hívogatsz bennünket az üdvösségre. Köszönjük te neked, hogy ma is van ígéd, szavad hozzánk, és köszönjük, hogy ez a szó jó, mert az életre vezet és az életre visz. Ezért a szóért könyörgünk, mert erre van leginkább szükségünk. Kérünk téged, adjad kegyelmedből, hogy így vehessük a te igédet, az ige hirdetést szívünkbe és lelkünkbe. Köszönjük te neked, hogy ismersz bennünket. Nem csak tudod a mi dolgainkat, ismervén a mi gondolatainkat és cselekedeteinket, hanem a te rólunk való ismereted azt is jelenti számunkra, tudod, mire van szükségünk. És ezért szeretnénk téged újból és újból dicsőíteni. Mert azt ígérted, hogy betöltött tiéd szükségét. Cselekedd ezt meg most is velünk, Urunk. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására készülve a 154. dicséretünk egyetlen versét énekeljük. A 154. dicséretünk egyetlen versét. Úr Jézus, mely igen drága. Kedves testvérek, Isten igéje a már olvasott szakaszból, Lukács evangéliumának 8. fejezetéből szól hozzánk. Lukács evangéliumának 8. fejezetéből a 16. verstől a 18. versig terjedő szakaszból. Ezeket találjuk itt megírva. Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódna, és ismerténe válna. Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok, mert akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé. Kedves testvéreim, minél titkosabb valami, annál inkább törekszik az ember arra, hogy megfejtse, hogy a tudomására jusson az, amit előle el akarnak rejteni. Titkokat megtudni jó dolog, különben nem vágynánk rá gyermekségünktől fogva. Ugyanakkor a titkok azért titkok, hogy azokat ne tudja mindenki. És akik a titoknak tudói, vagy éppen gazdái, ha meg is osztják titkaikat, általában úgy teszik ezt, hogy kikötik, aki előtt fölfedték, nem oszthatja meg azt másokkal. Amikor Jézus a maga idejében Isten országáról beszélt különböző példázatokban a hallgatóinak, akkor valójában titkokat fedett fel. Ő maga mondja itt is, hogy Isten országának titkairól beszél, amikor elmondja a magvető példázatát. Megosztott hallgatóival olyan információkat, amelyeket azok addig nem tudtak, mert nem is tudhattak, hiszen Isten országa számunkra megragadhatatlan. Azokkal az eszközökkel, amelyek rendelkezésünkre állnak, Isten országát nem tudjuk kutatni, megérteni. Jézus azonban olyan módon hozott nyilvánosságra dolgokat Isten országáról, ahogyan ő mondja, itt a 10. versben az imént ezt olvastam, hogy nem mindenki érthette meg. Jézus elmondott titkokat, hallották az emberek, de nem érthették azt meg. Azt is kérdezhetnénk, hogy az ilyennek akkor mi értelme van. Ez valóban fölfedése egy titoknak? Azt látjuk azonban, hogy voltak Jézus körül olyanok, akik mégis kiváltságos helyzetbe kerültek. Abba a kiváltságos helyzetbe, hogy meghallhatták Jézus példabeszédének a magyarázatát, a megfejtését, az igazi jelentését. Így hallhatták meg a példázat szerint a tanítványok Jézus magyarázatát a magvető példázatáról. Titkok nyíltak meg előttük. Kiváltságos emberek lettek. Mondhatnánk úgy is, hogy beavatottak lettek. És ha ezt megállapítjuk, akkor meg kell kérdeznünk azt is, hogy vajon nem bántak-e felelőtlenül mindazzal, ami előttük megnyittatott. Ha Jézus azt akarta, hogy ne értse meg mindenki azokat a titkokat, amiket ő elbeszél. Némelyek előtt azonban ezt megnyitotta. Vajon nem voltak-e azok felelőtlenek, hogy Jézus magyarázatát kibeszélték? Mert azt gondolom, hogy mindannyian értjük, hogy ők kibeszélték Jézus titkát. Itt olvassuk. Évezredek óta olvasható. Itt olvassuk az anyanyelvünkön. A titok, amit velük megosztott Jézus, most már mindenkié. Pedig akkor ott Jézus csak nekik mondta. Úgy kezdődött ez a leírás, hogy nagy sokaság volt Jézus körül. Mindenki hallotta a példázatot, de a magyarázatot csak az övéi hallották. Elmarasztalhatók a tanítványok? Azért, hogy ezt a magyarázatot mégis mindenki előtt nyilvánosságra hozták? Nem most 2014-ben, hanem Krisztus után néhány évtizeddel, amikor megírták az evangéliumokat. Onnantól kezdve ezek a titkok többé nem titkok. Ez egy érdekes feszültség. Lehet, hogy a testvérek úgy érzik, hogy ez egy mondva csinált feszültség, de szeretném, hogy ennek egy kicsit a nyomára járnánk együtt. Mert a Bibliában nincsenek belső ellentmondások. És bárki, aki ezt a történetet figyelmesen, oda koncentrálva végigolvassa, azért fölteheti ezt a kérdést, hogy vajon ki hatalmazta föl ezeket a tanítványokat arra, hogy széllyel beszéljék azt, amit Jézus nem akart mindenkinek a tudtára adni. Mert derült, mintha nem olvasnánk. Ha megvizsgáljuk tehát a történetet, azt látjuk, hogy nagy sokaság van Jézus előtt, elhangzik egy példázat, mindenki érti a szavakat, a kép, amelyet Jézus Krisztus a magvetésről használ, végtelen egyszerű, a legegyszerűbb hallgatója is érti, hiszen látja és tudja a magvetést, hiszen ők is gabonából éltek, tudták, hogy ez így zajlik, ahogy Jézus elmondta, kimegy a magvető, föltűri a ruháját, a köpenyét, ott van benne a mag, belemarkol az egyik kezével, és szórja a magot. És mivel itt nem egy irányított magvető gépről volt szó, amely még a magok számát is tudja szabályozni, ezért bizony a magok sokféle helyre elkeverednek. Nem csak a jó földbe, hanem bekeverednek a föld melletti köves részre, meg tövisek közé is, meg némely maguk oda potyognak az útra is. Mindenki előtt tiszta ez a kép. De vajon Jézus mit akar ezzel elmondani? Úgy olvassuk, hogy szűkül ez a kör, mert a tanítványok azok, akik kérdeznek. Gondolhatnánk, hogy úgy van ez rendjén, hogyha az ember valamit nem ért, akkor megkérdezi. De minél idősebbek vagyunk, annál jobban látjuk és tudjuk azt, hogy milyen nehéz dolog is megkérdezni valamit, ami olyan egyszerű, de számunkra mégse érthető. Nem? Hát sokszor úgy vagyunk, ahogy az a vadgerle, amelyik tanulja a fészek építést, tudom, aztán mégsem megy neki. Hát nem sokszor úgy van, hogy hallunk mi is valamit. Úgy csinálunk, mint hogy értenénk, pedig valójában nem értjük. De az ember nehezen alázza meg magát, hogy megkérdezze, mi ez? Hogy is van ez? Tanuljuk meg a tanítványoktól, testvérek, azt, hogy ők megkérdezték Jézustól. Olyan egyszerű ez a kép. Jézus, értjük a képet, de mit üzen ez nekünk? Mit akarsz te ezzel most mondani nekünk? Jézus nem sértődik meg, őket sem sérti meg, nem dorongolja le, hogy ennye-bennye, hát azért már ennyit tudnotok kellene, hanem felfedi előttük a példabeszéd titkát, és azt is elmondja nekik, hogy néktek adatik meg, hogy megértsétek az Isten országa titkát. Ez a példázat az Isten országáról szól. Mindenki hallja, de ti vagytok azok a kiváltságosak, akik megértitek és megérthetitek ebből azt, amit ez a példázat el akar mondani az Isten országáról. És ezután elmagyarázza nekik. Aki a Bibliáját elhozta, vagy olvasta esetleg ezeket a szakaszokat, az láthatja, hogy a legújabb Bibliánkban, miután Jézus elmondja a példázatot, egy új szakasz nyílik, és ebben az új szakaszban olvassuk azokat a tételeket, amelyeket másodszor olvastam ma a testvérek között. Olyan ez, mintha a következő versek üzenete elválna az eddigi eseményektől, Három tételt találunk itt megírva, és mintha azok se passzolnának még egymáshoz sem igazán. Figyeljük csak! Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. Ez az első tétel. Aztán hogy folytatja Jézus? Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódna, és ismerté ne válna. Ez a második tétel. És aztán jön egy harmadik vers. Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé. A legtöbb olvasó talán azt gondolhatja, hogy mivel itt egy új szakasz bekezdés is van, Jézus valamiféle bölcsességekkel folytatta a beszédét, amelyek függetlenek attól, ami eddig történt, és talán most egymástól is egy kicsit függetlenek, mintha Jézus valami igazságokat mondana itt egyszerűen ki. De valójában így van. Azt mondja Jézus, miután megmagyarázza a példázatot a tanítványoknak, ennek a szűk körnek, aki lámpást gyújt, így folytatja. Jézus valami általános alannyal beszél, de fontos, hogy megértsük azt, hogy valójában az, amit itt elmond, őróla szól. Jézus magáról beszél ezen a helyen. Aki lámpást gyújt, és arról a szituációról beszél, amiben ők még ott ácsorognak, körülöttük a tömeg, de csak a tanítványok hallják a magyarázatot. Márk evangélista is leírja nekünk ezt a történést Jézus életéből, és az ő leíratában ezek a mondatok, ez a három tétel, a példázat és a magyarázat között hangzik el Jézus szájából. Azt mondja Jézus, nektek megadatott. Nektek megadatott, hogy megértsétek az Isten országa titkait. És azt mondja, valaki lámpást gyújt. Magyarán Jézus azt mondja, én vagyok az, aki szomjúságot ébresztettem bennetek, és én vagyok az, aki magyarázom is nektek az Isten országát. Általam értettétek meg, és általam értitek meg ennek a példázatnak a titkát. Én abból a célból teszem ezt veletek, abból a célból világosítalak meg benneteket, hogy ti világítsatok. Azt mondja Jézus, aki lámpást gyújt, nem takarja le egy edénnyel, nem teszi be az ágy alá, hanem a lámpatartóra teszi, hogy az a fény betöltse az egész házat, és világosságban legyenek azok, akik oda bemennek. Jézus tehát arról beszél, én vagyok az a világosság, aki megvilágosítalak benneteket, és ezt abból a célból teszem, hogy ti világítsatok. Tehát arról beszél Jézus, hogy a most megértett titkokat a tanítványok nem önmaguk hasznára értik meg, és nem azért kapják, hogy pusztán az övéké legyen, hanem Jézus másokért fette fel előttük. A lámpát azért gyújtják meg, hogy a lámpatartóba tegyék, és világítson másoknak. Majd úgy folytatja Jézus ezt a gondolatsort, hogy a most még titokban lévő dolgok fel fognak fedetni. Jézus azt mondja, vannak titkok, vannak rejtett dolgok, De nincs olyan rejtett dolog és olyan titok, amely napvilágra ne kerülne, amely ki ne tudódna és ismerté ne válna. A titok gazda döntése ez, Jézus döntése ez, hogy kerülhet egy titok nyilvánosságra? Legálisan? Úgy, hogyha a titok gazda aképpen dönt, hogy a titkot feloldja. És itt Jézus arról beszél, hogy a maga idejében ismerté lesz az, ami most még el van rejtve. És így jutunk el a harmadik tételhez, ahol Jézus intéssel folytatja a beszédét a tanítványokhoz. Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok. Vigyázzatok tehát, hogy hogyan hallgatjátok, hogyan veszitek mindazt, amit én most előttetek megvilágosítottam. Mert akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé. Hogy ezt még jobban megértsük, testvérek, hogy itt Jézus miért mondja ezt, segítségül hívunk egy másik bibliai helyet, ahol Jézus szájából szintén elhangzik ez a mondás, de segít bennünket abban, hogy megértsük azt, amit Jézus ezzel a mondással alá akart húzni. Ha föllapozzuk Lukács evangéliumának 19. fejezetét, és abból is a 26. verset, akkor ott újra megírva találjuk ezt a mondást, méghozzá Jézusnak egy példázatában. Ott azon a helyen egy úrról olvasunk, és annak szolgáiról, akik uruktól feladatot kaptak. Az uruk pénzt adott nekik, és azt a feladatot bízta rájuk, hogy azzal gazdálkodjanak, amíg vissza nem érkezik, hogy számon kérje őket. Úgy olvassuk, hogy némely szolgák nekivágtak ennek a feladatnak, de volt olyan, aki nem végezte a szolgálatot. Amikor az Úr hazatérve számon kéri a szolgáit, hogy tudnélik, mire jutottak a rájuk bízott vagyonnal, akkor arról az egyről kiderül, hogy a kapott feladattal semmit sem tett. Nem élt a neki adott lehetőséggel, és nem végezte azt, amire őt ura megbízta. Ekkor az Úr azt mondja, vegyétek el tőle azt, amit neki adtam, és adjátok oda annak, aki a legjobban kereskedett. És a többi szolgák némiképpen felháborodnak, és azt mondják, igazság ez? Elvenni tőle, na az még igaz, de odaadni annak, aki a legjobban kereskedett, aki a legnagyobb haszonra tett szert, akkor a reklamáció után hangzik el a példázatban az Úr szájából ez a mondat, akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé. Azaz Jézus azt mondja el nekünk, hogy a mondás arra utal, hogy a megkapott igazság, az Istentől elnyert világosság a tanítványok életében, ha nem kerül alkalmazásra, el fog veszni. Ha pedig alkalmazzák ezeket az igazságokat, amiket Isten megvilágosított most nekik Jézus Krisztus által az ő országával kapcsolatosan, akkor meg fog sokszorozódni az, amiük van. Testvérek, ha ezt a három verset nem választjuk el az előzőektől, akkor most már talán jobban megértjük azt, hogy amikor az evangélisták az evangéliumokban kibeszélik a megtudott dolgokat Isten országáról, a titkokat, amelyeket Jézus megfejtett akkor néhány évtizeddel azelőtt egy szűk tanítványi körnek, akkor nem követtek el titoksértést. Sőt, annak tesznek eleget, amit Jézus tőlük elvárt. Ezt várta el tőlük Jézus. Most világosságot adok nektek, és az a küldetésetek, hogy világítsatok. És ha ezt a világosságot, amit tőlem kaptatok, elrejtitek, önző módon magatoknak tartjátok, ha ezt nem adjátok tovább, akkor jaj nektek. El fog vétetni tőletek az is, amiről azt gondoljátok, hogy a tietek. Testvérek, amikor a tanítványok, az evangélisták megírták ezeket a tudósításokat, és kibeszélték a Jézus Krisztus által megfejtett titkokat, akkor ez minden időkben a mi javunkra történt. Engedelmes tanítványok, engedelmességének áldása az, hogy mi Isten országának titkaiba mélyen beletekinthetünk. Isten az ő országának titkait nem csak akkor, hanem minden időben újra és újra fölfedi. Azonban azt kell mondjuk, hogy nem mindenki előtt fedi fel ma sem Isten az ő országának titkait. Ez az ő szabadsága. Ez az a szabadság, ami őt Istenné teszi, bennünket meg emberekké tesz. Azt mondja az írás, hogy az Isten nem ember, és ezért mi nem is kérhetjük őt számon. Szabad döntése és szabad akarata az, hogy minden ember előtt elérhetővé tette az ő országának titkait. Itt van a Szentírásban, hirdetjük évezredek óta, de azokat mégsem érti meg mindenki. Nyilvánvalóan látjuk az egyház történetéből, hogy Isten mindig támaszt olyanokat, akik szomjazzák az ő igéit megérteni. Akiknek kérdéseik vannak. Akik nem elégesznek meg azzal, hogy hallunk valamit, és aztán az többé nem érdekel bennünket. Akik tehát szomjúhozzák, és Isten kegyelméből megértik az ígét, mert a Szentlélek felfedte annak titkait előttük, azok olyanok, mint egy sötét házban, sötét szobában meggyújtott mécses és gyertya. Azaz azok világítanak, sőt így mondjuk, azoknak világítaniuk kell. Mert Isten azért avatja őket szent lelke által most is titkaiba, hogy világítsanak azoknak, akik velük a házban vannak. Azért adja meg nekik Isten ezt a megkülönböztetést, hogy világítsanak. Nem azért, hogy megtartsák maguknak, hanem azért, hogy világítsanak. Önmagában, testvérek, a mécses és a gyertya mit sem ér. Önmagában. Csak egy tárgy. Ahhoz, hogy annak haszna legyen, valakinek meg kell gyújtania, ahhoz, hogy annak haszna legyen, valakinek a lámpatartóra kell helyeznie, hogy valóban betölthesse küldetését és funkcióját. Ez az a szolgálat, amit Isten ma is tesz, és amit csak ő képes megtenni. Ő az, aki megértetheti velünk kijelentését és igéjét, csak egyedül ő képes erre, s ha ezt megtette, azért teszi velünk, hogy mi világítsunk. Amit megértettünk, testvérek, Isten igéjéből és megértünk, azért felelősség terhel bennünket. Nem véletlen mondja Jézus, vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok. Mert aki megértette, akit Isten lángra lobbantott, azt felelősség is terheli. Sokféle elvárás feszül neki a mi életünknek, testvérek, de a legfontosabb mindig az a hívő ember életéből, hogy Isten mit vár el tőlem. A reformáció hónapjában hadd szóljunk arról, hogy Istennek úgy tetszett, hogy emberek előtt az ige titkát fölfedje. Kevesen voltak a középkorban, akik az ige titkait, Isten országának titkait értették. Egészen egyszerűen kevesen voltak, mert nem foglalkozott az egyház sem az igével. Sok minden betöltötte az egyház életét, legkevésbé a Szentírás és annak pontos üzenetei. Sok mindent mondott akkoriban az egyház, amit az emberek hallani akartak, vagy amit szívesen vettek, de csak kevés szó esett arról, hogy Jézus Krisztus, az írott ige, mit jelent nekünk ki Isten országáról. És tudjátok, az volt a legmegdöbbentőbb, hogy az egyházban ezt senki nem találta furcsának. Az emberek örültek annak, hogy valaki azt mondta nekik, el lehet jutni az Isten országába egy zarándoklattal, vagy be lehet lépni az Isten országába a keresztséggel, vagy el lehet nyerni jobb helyeket a mennyek országában bizonyos cselekvésekkel. Az ember ezt szereti hallani. Mondják meg, mit kell tenni, megteszem, és várom érte cserébe azt, ami nekem jár. És lássátok be, milyen csoda, hogy az Isten az ő szent lelke által megragadt embereket, akiket elkezdi oldhatatlan szomjúság bántani, előkeresik a Szentírást, elkezdik olvasgatni, és keresik benne az Isten országának a titkát. És az Isten az ő szent lelke által felfedi előttük a titkot. És nézzétek meg, milyen csoda, hogy ezek az emberek, ezek az ige hirdetők nem tűnnek el a történelem süllyesztőjében, hanem Isten, aki világosságot adott nekik, fölhelyezi őket olyan helyekre, hogy világítsanak a házban, az egyházban lévőknek. És ezek az emberek hirdetik, és vezetik az embereket a Szentíráshoz. Isten kijelentett és megmagyarázott titkaihoz, hogy akik ott vannak, végre lássanak, lássák az igazságot, és lássák a tisztaságot. Isten az, aki cselekszik, testvérek, nem más. Nem embereket dicsérünk, amikor visszagondolunk a reformáció idejére. Mert sok tudós volt abban az időben, aki sok mindenhez értett. De az Isten országának titkait csak azok érthetik, akiknek megadatik felülről, hogy értsék. Az ige hirdetés szolgálata ezért fontos szolgálat a mi református egyházunkban és a protestáns egyházakban. Mert az ige hirdetők arra hivattak, hitünk szerint nem maguk delegálták erre magukat, hanem Isten hívta meg őket arra, és különböztette meg őket arra, hogy az ígét magyarázzák. Hogy az Isten országának kijelentett és megértett titkait tovább adják. Tudjátok, sokféle elvárással vannak ma az emberek az ige hirdetők iránt. Mondhatnám úgy is, én irántam is. De az Isten azért gyújtotta meg az én életemet köztetek, meg azok között, akik között eddig éltem Magyarországon, és akik között eddig szolgáltam Magyarországon, hogy hirdessem az ő országának a titkait. Nem mindenki gyújt meg erre az Isten. Nem mindenkiből lesz mécses és gyertya. De akiket az Isten meggyújtott, azoknak ezt kell tenniük. Sokféle elvárás van ma is, egy lelkésszel szemben, gondolom velem szemben is, aminek nem tudok megfelelni. De arra kérlek benneteket, hogy gondolkozzatok el azon, hogy vajon nem az a küldetésem és a küldetésünk közöttetek, hogy világítsunk, az Isten igéjének titkait közzé tegyük. Azt mondja az ige, hogy akinek van, annak adatik, aki él ezzel, hogy az Isten által megvilágosított igazságokat továbbadja, annak adatik még nagyobb világosság, aki ezt nem teszi, attól az is elvétetik, amiről úgy gondolja, hogy az övé. Belevethetjük magunkat sok mindenbe, mi lelkipásztorok is, hanyagolván az ige magyarázatát, de óhatatik tőlünk, amiről azt gondoljuk, hogy a miénk. Ne gondoljuk, testvérek, azt, hogy ez az ige azonban csak a lelkipásztorokról szól, s az igének hirdetőiről. Úgy gondolom, egy kicsit szól mindannyiunkról is, akik Isten országának bizonyos titkait életünk folyamán már megértettük, mert biztos, hogy vagyunk itt sokan olyanok, akik valamit már az Isten országa titkaiból a szívünkbe fogadtuk, megértettük. Testvérek, kezeljük mindazt, amit megértettünk úgy, hogy nem öncélúan értette meg velünk az Isten, hanem azért értette meg velünk az Isten, hogy abban a házban, háztartásban, ahol élünk, ezzel világítsunk. Ha valaki az Isten előtte felfedett igazságait nem alkalmazza, nem éli meg, attól elvétetik az, ami neki adatott. Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Szeretnélek benneteket arra bátorítani, hogy azok az aprócska kis igazságok, amiket megértettetek Isten országának titkaiból, legyenek életté közöttetek és bennetek és a családjaitokban. Mi magyarok hajlamosak vagyunk arra, hogy mi mindig valami óriási nagyot akarunk, a semmiből. Mi nem szeretjük az átmeneteket. Mi nem szeretjük a kis lépéseket, mi mindig valami nagyot akarunk, sarkából kidönteni a világot, és a legtöbb embernek ez nem megy. A legtöbbünknek ez nem megy. De ha Isten apró igazságait, amit megértettél, elkezded az életedbe alkalmazni, ha élsz azzal, amit Isten neked már világossá tett, akkor azt mondja az ige, hogy fogad adni több is. Még több bátorság, még nagyobb világosság, még nagyobb szentség. Egyszerű dolog otthon, étkezés előtt összetenni a kezünket, és hálát adni Istennek azért, hogy adott nekünk ételt. Hogy van ott egy másik embertársunk is talán, akivel együtt ülhetünk az asztalnál. Egyszerű dolog, végtelen egyszerű dolog imádkozni, testvérek. És tudjuk, hogy az Isten előtt hasznos is az imádság. Miért nem tesszük meg? Bátorítok benneket, tegyétek meg. Egyetlen apró döntés, hogy ezt ezentúl így fogjuk csinálni. Egyetlen apró döntés, hogy az ember az életében kijelöl egy időt, amikor azt mondja, kikapcsolom a tévét, kikapcsolom a rádiót, kikapcsolom a mobiltelefont is, és az igével fogok foglalkozni. Mert az Isten országának a titkai, amelyek életről és halálról szólnak, ott vannak megírva. Egy végtelen egyszerű döntés. Egyszerűbb döntés, mint eldönteni, hogy kimegyek az ajtón. hozzuk meg ezt a döntést, testvérek. Ha az Isten erre világosságot adott nekünk, hogy itt van az, amire nekünk szükségünk van, akkor hozzuk meg azt a döntést, hogy ez nekem fontos lesz. Hogy én ezzel foglalkozni akarok. Hogy a kérdéseim vannak, keresem rá a válaszokat. Végtelen egyszerű kis döntések, amelyeket Isten már talán sokszor a szívünkre helyezett, és azt akarja, hogy mi ezekkel éljünk. Hogy ő még többet adhasson. Hogy ő még nagyobb gazdagságba vezethessen el bennünket. Sokféle elvárás van velünk szemben is, veletek szemben is, de értsétek meg, akik lelki világosságot kaptatok, hogy a mi küldetésünk azokon a helyeken világítani, ahol sötétség van. És ha az Isten volt olyan kegyelmes hozzád és hozzám, hogy világosságot adott, akkor ezt nem azért tette, hogy te az ágy alá bújjál, hogy a véka alá kerüljön ez a világosság, hanem azért tette, hogy világítsál vele. Az Úr tegyen bennünket így, világító mécsesekké, mindannyiunkat a maga helyén. Amen. Testvérek, gyertek fennállva, énekeljünk a 397. dicséretünk első és második versét. A 397. dicséretünk első és második versét énekeljük. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. Fejünket és imádkozzunk, testvérek. Úr Jézus Krisztus, azt mondtad magadról, te vagy a világ világossága, s a te világosságod által látunk világosságot. Köszönjük neked mindazt, amit felfedtél előttünk Isten országának titkaiból, hogy mi azokat megértve közelebb léphessünk te általad a mennyei dicsőséghez, szövetségre léphessünk Istennel, akit te általad és te éretted, mennyei atyánknak nevezhetünk. Köszönjük te néked, hogy nem rejtetted el mindazt, ami neked adatott, hanem szóltad, hirdetted és magyaráztad. És köszönjük, Urunk, hogy fölhatalmazol bennünket arra, hogy a tőled megértett titkokat tovább adjuk. Sőt, küldesz erre bennünket. Megvalljuk neked őszintén, hogy sokszor önző módon rejtegetjük mindazt, amit belőled megértettünk. Adj nekünk olyan lelkületet, amely kész a te országodnak megértett titkait továbbadni. Hadd lehetnénk világító lámpásait családjainkban, otthonainkban, szeretteink, munkatársaink között. Köszönjük, hogy felszabadítasz erre bennünket, sőt, küldesz bennünket erre. Kérünk, add, hogy a te világosságodnak hadd legyünk bátor képviselői és hordozói. Hadd lássuk és hadd értékeljük mindennél többre azt, hogy megkülönböztettél bennünket, hogy a szívünkre helyezted a te országodnak titkait, és így ezzel a büszkeséggel és hűséggel hadd legyünk a te országodnak követei ebben a világban. Köszönjük, hogy mindaz, amire szükségünk van, te nálad van. Így jövünk hozzád, és kérjük a te kegyelmedet minden élethelyzetünkre nézve, amelyből idejöttünk, s amelybe most talán vissza is kell majd indulnunk. Köszönjük, Urunk, hogy te meg tudsz bennünket segíteni, meg tudsz bennünket világosítani. Légy hozzánk irgalmas, hogy ne legyünk céltévesztett emberek, hogy ne legyen hiába való a mi földi pályafutásunk, hanem minden szavunk, cselekedetünk hadd szolgálja a te dicsőségedet a neked való engedelmesség által. Amen.